1974. április 25-e csütörtök este.
Kedves testvéreim, megindító ez a kérdés, szinte nem illik a rabbi Pál apostol szájába, csodálatos boldogságotok. Annyi melegség, annyi együttérzés, annyi sajnálkozás, megrendülés, jó akarat, segítőkészség, annyi minden van ebben a kérdésben. Hová lett a ti boldogságotok? Drága ajándék a boldogság, testvéreim, tulajdonképpen az Isten összes ajándékainak együttese ez, hogy boldogság, mert ebben minden benne van. Drága ajándék a boldogság, és éppen azért mozgatja meg úgy a szívünket az apostol kérdése, hova lett, amikor volt, hova tűnt el, miért tűnt el, hová lett a ti boldogságotok. Testvéreim, a boldogságról sokféle képet lehet használni, én most ezt a képet mondom olyan, mint a parfüm, elég néhány csepp belőle betölti az illata az egész lakást. Igen, de elillan hamar. Csodálatos gazdagságot ad, de illó olaj. A parfüm és illó tünemény, a boldogság. Ezt élte át az apostol is, és vajon van-e itt valaki, aki ne élte volna már át ugyanezt? Hova lett a ti boldogságotok? Nos, testvéreim, néhány egyszerű megállapítással induljunk el a mélységek felé. Ebből az igéből világosan kitűnik, hogy a boldogságnak a legmagasabb rendű esete a személyi kapcsolatokból születő boldogság. Hova lett a ti boldogságotok, kérdezi Pál, és utal arra, hogy mi, ti meg én, milyen jóba voltunk, hogy szerettük egymást, milyen boldogok voltunk. De személyi kapcsolatról beszél. Hova lett ez a ti boldogságotok? Persze, hogy vannak lentebbi boldogságok, nyilván egy jó ízű ebéd is valamiféle, majd, hogy nem boldogság élményt ad, a muzsika, a művészet, a siker. Tehát vannak boldogság élmények egyéb területeken is, ezeket mind tartsuk tiszteletben, de azért azt gondolom, hogy ha van hierarchia, mint ahogy van nyilván rangsor a boldogságok között, azért a legmagasabb boldogság az emberi kapcsolat. Akár szerelem, akár barátság, akár a lelki testvéreknek a boldog együttese, vagy akár a Jézus Krisztussal való kapcsolat, az is személyes kapcsolat. Az üdvösség, mint a boldogságnak a maximuma, igazából személyes kapcsolat. Isten lesz minden mindenekben. Tehát ez az első gondot, amit meg kell értenünk, hogy rossz helyen kereskedünk, ha sikerben, pénzben, ebben, abban, testben keressük a boldogságot, mert ezek lépcsőzetek, és nem tud az ember a lépcsőn végérvesen megtelepedni. A lépcsőkön föl kell jutni a csúcsra, és a csúcs a személyes kapcsolat, emberi kapcsolat, valamiféle szeretett kapcsolat. Tehát ez az első fölismerés, hogy a boldogságnak a legmagasabb rendű, a legszebb, a legemberibb, a legistenibb esete a kapcsolat. Két ember, vagy ember és Isten kapcsolata. A másik megállapítás az, hogy nem állandó mennyiség a boldogság, ez hullámzik. Néha több van belőle, máskor kevesebb. Néha csodálatosan fölragyog, máskor elfakul, hullámzik a boldogság. A harmadik megállapítás az, hogy de ebben a hullámzásban is bizonyos grafikont lehet rajzolni, sajnos a legtöbb boldogságnak szinte azonos a grafikonja. Hogy tűnik először fölfele ível, kiteljesedik, eljut a csúcsra, és aztán sajnos kezd hanyatlani, fakulni, szintelenedni. Gondoljunk akár az Istennel való kapcsolatunkra, akár az egymással való kapcsolatunkra, mert testvéreim, egy témáról beszélek, amikor az apostollal kérdezem, hová lett a ti boldogságotok, asszonyok, akiknek férjetek van, szülők, akiknek gyereketek van, barátok, akiknek barátotok van, szerelmesek, akik szerelmesek vagytok, voltatok, hová lett a ti boldogságotok? Nem Isten káromlása, ebbe a sorba oda tesszük, hogy és Jézus Krisztus. Micsoda boldogság volt, amikor megismerted őt. És micsoda ragyogás és ívelés, és jaj, aztán a csúcs, és hová lett a ti boldogságotok? Szülők a gyereketekben, hívők a Krisztusban. Hová lett a ti boldogságotok? Tehát van egy ilyen grafikon. És itt kezd az ember töprengeni, hogy ez természeti törvény, kényszerűség, mint a szabad esés, vagy a gravitáció, vagy ugyanaz, de elektromosság, vagy akármi más. Természeti törvény, ez a grafikon, nincs lehetőség, hogy másként alakuljon a boldogság, kötelező. Valóban annyira illó olaj, hogy mit se tehetünk ellene, nincs utánpótlásra lehetőség folyamatosan. Na hát ezt kérdezi éppen Pál apostol is. Hová lett a ti boldogságotok? Ti galaták, ti is elindultatok. Aztán a csúcs, aztán a hanyatlás, és most már azt kell nézni, egyáltalán van-e még kapcsolatunk egymással? Itt a gyülekezetben is most... Engedjétek, hogy újra meg újra mondjam, a végén már ne is én mondjam, hanem Isten mondja, hova lett a ti boldogságotok? Régi jó testvérek, akik 10-15-20 év előtt megismerkedtek, micsoda öröm volt, hova lett a ti boldogságotok? Na, először értsük meg Pál esetét, aztán majd onnan vonjunk le bizonyos tanulságokat a magunk esetére. Hát hogy történt ez? Galáciában, a Galata gyülekezeteknél. Olyan megrendítő ez a visszaemlékezés, amit mond Pál. Ebben elmondja az egyik részét, aztán tudjuk a többi részét, kikerekedik a kép. Úgy kezdődött a dolog, hogy Pál valószínűleg nem is akart prédikálni a Galata városokban, falvakban, csak átutazott az egyik missziói útja során, átgyalogolt. Ment tovább, volt valami látomása távolabbi városokról, ez meglehetősen elesett, primitív vidék volt, ez a Galata vidék, hegyvidék, primitív, barbár emberek. Át akart sietni, hogy menjen tovább az ő megálmodott központjai, centrumai felé, és aztán rosszul lett, beteg lett valamelyik galáciai városkába. És erre így emlékezik vissza Pál, hogy testemnek erőtlensége miatt hirdettem közöttetek. Nem tudtam tovább menni, meg kellett állni, és milyen jellemző, hogy ha megállt, akkor legalább prédikál, ha beteg, akkor legalább prédikál. Ha már nem tud tovább menni, akkor legalább elkezd ott munkálkodni. És egyszer csak valami meglepő élménye volt, ezek annyira megszerették, hogy a szemüket vájták volna ki, hogy segítsenek rajta, ebből következtet sok újszövetségi bibliai tudós arra, hogy valami szembaj glaukóba, vagy valami szembaj fogta el az apostolt, hogy nem tudott tovább, mert nem látott. És erre így vaksi módon, betegen prédikálva olyan szeretet gerjedt föl bennük, hogy szerették volna kiválni a szemüket, hogy odaadják. Képzett benne az ime a szerv átültetésnek az ősi esete. Ha lehetett volna a szerv átültetés szemet ki, hogy ennek a drága embernek legyen szeme világa és mehessen tovább. Tehát így emlékezik a kezdetekre. Nem is akar prédikálni, aztán megállította az Isten, elfogadta azt a helyzetet, és úgy betegen, erőtlenül is olyan jó csatornája, vagy trombitája lett az evangéliumnak, hogy ime ezek föl, tüzesedtek, a szemüket kiválták, hogy segítsenek rajta, csak egyszer csak bedobja, és hova lett ez a ti boldogságotok? Miért tűnt el? Kivétett ellene? Kell, hogy ez eltűnt légyen? Nem lehet ezen segíteni? Nos, testvéreim, a Galata helyzet elég világos, az apostol nem változott, de sajnos aztán jöttek utána, mint hogy maga mondja a levélben, belopózkodtak bizonyos hamis atyafiak, akik elkezdték őt fúrni, becsmérelni, rágalmazni. És sajnos ült a becsmérlés amazoknak a lelkében, egyszer csak kezdett hanyatlani a nagy bizalom, erőtlenülni a szeretet, és kérdőjelek jelentek meg, hogy tényleg Isten embere, apostol, hát hiszen beteg volt, hát láttuk, itt volt. Talán nincs is áldás rajta, talán nincs is igaza. Hova lett a ti boldogságotok? Helyt adtak harmadik személyek ostromának. Nagyon gyakori eset ez, hogy két ember igazából áldott, boldog kapcsolatban egymással, és akkor fáj valakiknek, és ostromolják, és nem eredménytelenül ostromolják. A harmadikok is felelősek érte, de az egy meg a kettő is felelős, mert helyt adtak ennek az ostromnak. Beengedték a várba az ellenséges csapatokat. A bizalmatlanság megfogant, helyt adtak a hamisságnak. Na, ne a felelősséget vizsgálj, csak magát a tény, sajnos így van. Ez az egyik eset. Az apostolnál így történt, és annyira megrendült a bizalom, hogy az apostol valóban már kérdezi, hogy kapcsolatban vagyunk még, testvérek vagyunk, keresztjének vagyunk még, Isten gyülekezete vagytok, nem estetek ki a kegyelemből, amikor ezekre a hamis atyafiakra kezdtetek figyelni. Na testek, így történt Pál apostolnál, most innét érkezzünk el mi hozzánkig, hogy nálunk hogy szokott történni. Ezen gondolkoztam ma, hogy hogy tűnik el a boldogságunk. Érzitek ugye, hogy nagyon elevenünkbe vág a probléma. És még egyszer mondom, összekötök embert és Istent, mert egy folyamat zajlik le. Hova lett a te boldogságod, amikor Krisztus volt a te legfőbb boldogságod? Hova lett a te boldogságod, amikor a férjed, barátod, szerelmed, és így tovább? Hova lett? Miért tűnt el? Miért veszítjük el a boldogságunkat? Nem tudtam sokat töprengeni rajta. Két felelet világosodott meg, elképzelhető, hogy van még harmadik, negyedik is, majd keresgéljük. Mert megérdemli ez a téma, hogy tovább gondolkozunk. Hát én kettőt mondok, valószínűleg a legfontosabb kettő ez a kettő. Az egyiket így írom körül, testvéreim, hogy amikor a boldogságunk teljes volt, a csúcsponton volt, hogy is volt akkor személyi kapcsolat, akár Krisztusra gondolunk, de talán egyszerű most barát, barátra, házastárs, szerelmesre gondolunk. Amikor a csúcson volt, hogy is volt személyes kapcsolat, a találkozás öröme, az első szerelemnek a tüze, ami azonban körül volt véve ragyogással és illúziókkal. Minden kapcsolat, amikor az első lendületben van, ragyog és körül van véve ragyogás mellett illúzióval is. Azért olyan szép, mert még nem látjuk a valóságot, az illúziónak a fénye, dicsfénybe burkolja a másikat. Ez a csúcs. És aztán a lefelé az úgy kezdődik, hogy az igazság megjelenik. És az igazság kezdi ostromolni az illúziókat. És ez egy fájdalmas folyamat. Lassan kiderül, hogy a szerelmem nem olyan. És kiderül, hogy Krisztus sem olyan, ahogy az én hívő illúzióimmal körül aranyoztam őt, nem olyan. Nem hallgatja meg olyan sürgősen az imádságaimat. Nem gyógyít meg olyan sürgősen a betegségeimből. Nem véd meg úgy az egzisztenciális bajból. Nem szerez olyan gyorsan lakást, vagy szeretőt, vagy pénzt, vagy egészséget, ami éppen leginkább kell. Nem. Se Krisztus nem olyan, se a másik nem olyan. Az illúziókat ostromolja az igazság, és végül szétfoszlik az illúzió, és marad az igazság. Ez a lefele vezető. De testvérek, itt el kellene kezdeni bőgni. Bőgni hangosan, hogy hát az igazság az olyan rossz, és az illúziónak az elveszítés az olyan tragédia. Hogyha az illúziók helyében megjelenik az igazság, akkor vége a boldogságnak? Hát a boldogság csak hazugság árán lehetséges. Ez a folyamat, hogy az illúziók lassan helyt adnak az igazságnak, ez nem egy fölfele menő folyamat? Hát nem kellene örülni, hogy végre az igazság. itt van az első eset, az első igazság, testvérek, meg kellene rendülni, hogy milyen átalkodottan ragaszkodunk az illúzióinkhoz. És nincs boldogság, ha az illúzióink szétfoszlanak. Az igazság az nem ad boldogságot. Hát miért nem? Az evangéliumokban nagy becsülete van az igazságnak. Az igazság és az örök élet, azok olyan testvérek. Megismerik az igazságot, megismernek téged. Én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Az igazságnak nagy becsülete van a Szentírásban, de nálunk úgy tűnik nincs nagy becsülete. Egy katasztrófa, amikor az illúziók szétfoszlanak, és az igazság jelenik meg. Na ez az egyik, és itt a csalódásokról kellene még hosszasan beszélgetni. Múltkor egy kis társaságban beszélgettünk erről, és olyan szépen kirajzolódott az, hogy minél inkább érzelmi ember valaki, ami azt jelenti, minél inkább ragyogásban, lendületben, forróságban él, annál nagyobbat csalódik. És minél inkább szenvedélyese valaki az igazságnak, annál kisebbet csalódik, mert minden úgynevezett csalódás előrelépés az igazság felé. Ha kiderül, hogy a férjed nem az az Isten vagy félisten, akinek szerelmesen elfogadtad, hanem egy ember, akkor mi történt? Az igazság felé léptél egyet, és vége minden boldogságnak. Na tehát a csalódásainknál meg kell nézni azt, hogy mekkora szerepe van az életünkben az érzelmeknek és az igazságnak. És ha túl nagy szerepe van az érzelmeknek, akkor számoljunk azzal, hogy nagyon fájdalmas lesz az életünk. Az érzelmek mindig elszínezik a dolgokat, és a valóság mindig ostromolja az elszínezett érzelmi világot. Vagyis mindig csalódásokban járunk. Ez az egyik dolog tehát, testvér. Ebből az következik, hogy ha előre akarunk haladni az életben, most már nem is csak a boldogságról beszélek, hanem az élet színvonalunkat, nem a forint színvonalat, a szellemi színvonalat akarjuk emelni, akkor az igazságnak nagyobb becsületet kell adni. És meg kell köszönni minden csalódást Istennek, mert az előrelépés jelent az igazság világában. Akkor fogsz az emberi színvonalatban emelkedni, testvérem, ha azt mondod, hogy Isten nagyon fáj, de jó lenne, ha olyan lenne, mint ahogy megálmodtam, nagyon fáj, de köszönöm neked, hogy az igazság vonalán, az igazság ösvényén vezetgetsz engem. Embertelenül nehéz. Hát persze, embernek ez lehetetlen. De hát van ilyesmi, hogy kegyelem, meg szentlélek, meg felülről való ajándék, felülről való bölcsesség. De ez az egyik. A másik pedig, amiért megyünk lefele, és elveszítjük a boldogságot, azt testvéreim, hogy önző emberek vagyunk. Egész egyszerűen önző emberek, uralkodni akarunk, birtokolni akarjuk a másikat, bemocskoljuk az emberi kapcsolatainkat az önzésünkkel. De ezt mi nem vesszük észre, és ezt a meleg emberi kapcsolatot szeretetnek nevezzük. És azt hiszük, hogy ha ráhúzzuk ezt, hogy szeretet, meg bedugjuk a hőmérőt és 100 fokot mutat, akkor rendben is van minden. De attól, hogy 100 fok, az még nem biztos, hogy igazi szeretet. Tehát testvéreim, itt van a másik fájdalmas fölismerés, hogy szeretetnek nevezünk sok mindent, amit bizony pontosabb szóval másként kellene jelölni. Még egyszer mondom, hogy mi emberek, amikor azt mondjuk, hogy szeretet, akkor a hőfokban szoktunk gondolkozni. Forró szeretet, nagyon édesanyai szeretet, az életét adja. Forró, forró, még forróbb. Holott igazából egy rettentő nagy különbség van szeretet és szeretet között, ezt már biztosan tudjuk, de sose árt ezt ismételni, testvéreim. Tudnék, így mondottam, meg legutóbb le is írtam ezt, így szoktam én ezt mondani, hogy a döntő dolog nem az, hogy hőfok ilyen vagy olyan, hanem az, hogy a szeretetben végső soron rólam van szó, vagy őróla van szó. Lehet nagyon forrón szeretni őt, úgyhogy igazából rólam van szó. Jaj, de jó, hogy van, mert meggazdagodott az életem. Jaj, de jó, hogy okos, mert ezáltal nekem is szebb lesz, gazdag, szeret. Jaj, de jó, jaj, de nagyszerű, nagyon szeretem, mert magamat nagyon szeretem, mint az egyik költőnk is mondja. Nagyon szeretem őt, mert igazából magamat szeretem, rólam van szó. És van szeretet, amiben őszintén igazán róla van szó. Ez a kép jutott eszembe, vannak ilyen hatalmas hegyláncok, akár a Kárpátokra gondoljunk. Kárpátoknak van egy gerinc vonulata, aztán szépen esik függőlegesen az eső. A gerincen innen az eső utána dél felé csurog lefele. Ugyanaz az eső a gerincen túl észak fele csurog lefele. Ugyanaz az eső homlokes ellenkező irányba folyik, mert a gerincen innen van, vagy túl van. Hát így van a szeretetben egy nagy vízválasztó, amit mi nem látunk, de Isten lát. Nagy vízválasztó, és ugyanaz a szeretet energia a vízválasztó innen úgy ömlik, hogy abból mindig a másiknak lesz valami. Megbocsátás, vagy szolgálat, vagy szívesség. Aztán van egy vízválasztó, hogy akármennyi áldás, szeretet, hőfok, minden, igazából mindig magam felé csurog. Magam felé csurog, nekem legyen jobb, nekem. Nos testvérek, elveszítjük a boldogságunkat, hogyha ezen a vízválasztón valahol odébb vagyunk, úgyhogy beszélünk szeretetről, meg gyakoroljuk, meg magas hőfokon csináljuk, csak éppen rólunk van szó mindig. Ez nem megy sokáig. Ebből előbb-utóbb csalódás, ez mert nem hajlandó a másik se belemenni ebbe a játékba, hogy mondjuk a nagy szavakat, hogy szeretet, és közben arról van szó, hogy... Nos, tehát testvéreim, nem az a probléma, ami életünkben, hogy szeretünk, de még jobban kellene szeretni, még többet, még magasabb hőfokon, hanem bizony a szeretetünket meg kellene vizsgálni, és Isten megvizsgálja, és a csalódások mindig az Isten jelzései, arról, hogy ő megvizsgálta mi szeretetünket, át kellene minősülnie a szeretetnek. Hova lett a ti boldogságotok? Hát biztosan vannak itt szülők, akik azt mondják, hogy mennyit adtam a gyerekemért, és borzasztó, hogy milyen útra tért, és a férjemért mennyit fáradtam, és íme milyen hálátlan. Vannak, akiknél nagyon teli találat ez a kérdés, hogy hova lett a te boldogságot, testvérem. Ezt a kettőt kérem, hogy most az elmélkedésünkben gondoljuk meg, testvéreim. Az egyik az, hogy csalódás és igazság aránya. Az, hogy a csalódás által több igazságra jutottunk, az semmi, azt nem lehet elviselni. Csak az illúzió ér valamit. Amikor kiszorítja az illúziót, az igazság, akkor nem kellene örülni. Hát persze mondom, ezt magunktól nem tudjuk, de van olyan kegyelmi állapot, amikor az ember megköszöni a csalódást, mert egy lépéssel előbbre jutott a valóság, az igazság, az isteni világ területén. Könyörögjünk ezért, testvére, hogy a csalódás ne jajveszékelést váltson ki, akármilyen kedves volt az illető, akiben csalódtam, ne jajveszékelést, hanem köszönetet. Istenem, köszönöm. Mert most gondolkozunk csak logikusan. Ami szeretetünkben igazán őróla volt szó, és nem én rólam. Itt a gyakorlatozás, a gondolkozásban. Azt látjuk, hogy szerettem őt, és borzasztó csalódtam. Ha igazán őróla volt szó, és csalódtam, az azt jelenti, most már jobban látom, hogy ő kicsoda, és jobban tudom szeretni, nem? Ha igazán róla volt szó, akkor a csalódás által realisztikusabb lehet a szeretetem. Mert addig egy illúzió ködében szerettem. Most kiderül az, hogy ilyen. Azt hittem, hogy milyen okos, és kiderül, hogy ostoba. Hát nagyszerű, akkor lehet vele beszélgetni, lehet segíteni, hogy lassan növekedjék az igazság megismerésébe. Ha kiderült, hogy nem is olyan hívő, hanem képmutató, akkor most ezért megszakítom a kapcsolatot? Ha igazán őróla volt szó, akkor igen, kiderült, hogy farizeus. Hát akkor még inkább, most már tudom, hogy hogy kell szeretni. Tudom, hogy hogyan kell szolgálni, és a kapcsolatomat, a bizonyságtételemet hogyan kell szabályozni, hogy mint farizeust szeressem tovább, akiről azt hittem, hogy milyen nagy hívő. Ha őróla van szó, akkor a csalódás nem azt jelenti, hogy konkrétebb lehet, realisztikusabb lehet a szeretetem. Na de érzitek, hogy itten olyasmiről beszélek, amire képtelenek vagyunk emberi erővel, de tényleg képtelenek vagyunk, lássuk be. Az, hogy nekem az igazság fontosabb legyen, mint a magam képzelgése, ehhez Szentlélek áldás kell, nem megy magától. Az, hogy a szeretetemet átminősítse Isten, onnét, hogy mindig rólam van szó, oda, hogy mindig őróla legyen szó, ha kiderülnek mindenféle dolgok, annál inkább őróla legyen szó. Ide nem lehet eljutni emberi akarással, nekifutással, fogadkozással, de legalább lássuk meg, hogy van ilyen kegyelmi állapot. Van ilyen, állítom, testvéreim, itt-ott megtapasztaltam, és nagyon boldog megtapasztalásaim vannak, mondom erre, hogy igazság és csalódás, vagy az, hogy leleplezi Isten ezt a vízválasztót, és hogy én melyik oldalon vagyok. Állítom, hogy van ilyen kegyelmi állapot, elérhető, kiimádkozható ez a kegyelmi állapot. Tehát ez a mi feladatunk, hogy odaálljunk Isten erre, hogy Uram, eltűnik a boldogság. Nem azért, mert a boldogságnak muszáj eltűnni, hanem mert én ragadománynak tekintem még a boldogságot is, zsákmánynak. És olyan görcsösen szorítom, hogy éppen ezért kisiklik a kezemből. Annyira lefoglal magamnak, hogy megfoshad a szívemben a magamnak lefoglalt boldogság. Tehát itt van, testvéreim, az üzenet ma este, amikor az Isten kérdezi, hogy hova lett a te boldogságod. Nem természeti törvény, ha csak nem a bűnnek a természeti törvénye. Mert az egészen egyetemes törvény, és ilyen szempontból természeti. De nem isteni muszáj, emberi muszáj az, hogy hova lett a ti boldogságotok. Az isteni lehetőség az, hogy növekedik az igazság szerelme mi bennünk, és megköszönjük azt, hogy közelebb jutunk minden csalódás által a másik emberhez, most már lehet jól szeretni. Isteni lehetőség az, hogy az igazságnak a becsülete növekedik a lelkünkben, és isteni lehetőség, hogy ez a mindig magam felé hajló önző szeretet eltűnik, és helyette az Isten adja az ő szeretetét Jézus Krisztusban. És még legutoljára, még egyszer mondom azt, hogy ugyanez áll arra, hogy hol lett a te Krisztusban való boldogságod. Igen, a Krisztusról is kiderült, hogy nem olyan Krisztus, mint ahogy te kirajzoltad magadnak. De állítom, hogy ha az igazságnak van becsülete, akkor az a Krisztus, aki talán ami csodálatos isteni mennyei ragyogásban jelent meg először, és most pedig nem több, idézőjönnöm, mint jó barát, drága testvér, aki ért téged, aki szeret, aki életét adja érted. Ha csak ennyi a Krisztus, áldod az Istent, hogy az illúzióidból, a vallásos képzelgéseidből kihózanít Isten, és az élő Krisztust adja jó testvérül és üdvözítőül. És a Krisztus iránti szeretetedet is meg kell nézni, hogy tényleg az a nagy odaadó szeretet volt, vagy pedig önzés. Emberekkel gyakorolt önzés után most már a Krisztus felé gyakorolt önzés is odajött, hogy Krisztus, gyere és tedd meg azt, amit én akarok. Vagyis rólam van szó, amikor Krisztusra gondoltam. Innen el lehet jutni oda, hogy igazán Krisztusról van szó. És testvérek, ez az a boldogság, aminek nincs vége. Ha igazán eljutok oda, hogy nem rólam van szó, amikor Krisztust emlegetem, hanem tényleg őróla van szó. Akár élünk, akár meghalunk, eszünk, iszünk, bármit cselekszünk, az övéi vagyunk. El lehet jutni oda, hogy Krisztusról van szó, és az a stabil boldogság, amelyik növekedik, és boldogságról boldogságra, és erőről erőre, és dicsőségről dicsőségre elváltozunk, ha igazán eljutottunk oda, hogy nem rólam van szó, hanem Jézus Krisztusról. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük most, és újra megköszönjük ezt a drága örömüzenetet, hogy a te gondolatod mifelőlünk a boldogság, sőt a növekvő, az egyre teljesebb boldogság, az üdvösség. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk, hogy mi ezt is ragadománnyá tesszük, és ezzel elrontjuk. Olyan nagyon örülünk a boldogságnak, hogy örömünkben elrontjuk. Olyan mohók vagyunk, olyan telhetetlenek, olyan önzők vagyunk a boldogságunkban, és hogy szükségszerűen elromlik kezünkben, szívünkben. könyörülj rajtunk, édesatyánk, és adj most őszinte, igaz önvizsgálatot, hogy vajon hova lett a mi boldogságunk, kifelelős azért, hogy eltűnt. Könyörülj rajtunk, hogy megszűnjünk végre másokat hibáztatni, akikben csalódtunk, akik nem voltak méltók állítólag a mi szeretetünkre. Vedd ki belőlünk ezeket a haszontalan gondolatokat, és vezess el minket a te igazságodra. Édesatyánk, talán nem is mertük megvallani, pedig te látod szívünk mélyén a rejtett gondolatokat is, nem mertük megvallani, hogy eltűnt az a boldogságunk is, amit a te közeledben éreztünk. Könyörülj azokon a gyermekeiden, akiknél törvény lett a kegyelemből, muszáj lett a lehetőségekből. Amikor te fölkínálod azt, hogy lehet örülni, lehet növekedni, lehet veled közösséget tartani, ha valakinél ebből az lett, hogy kell, jaj, muszáj, mert különben elkárhozom, légy irgalmas ezekhez a drága gyermekeidhez, akiknek eltűnt a veled való életből született boldogságuk. Add vissza nékünk az első szeretetnek a melegét, és add hozzá a józanság lelkét, az igazság szerelmét, és tisztogass meg a szívünket, édesatyánk, hogy tudjunk úgy járni ebben a világban, hogy nem mindig rólunk legyen szó, hanem igazán a gyerekeinkről, a társunkról, a szerelmesünkről. Te rólad, mi Urunk Jézus Krisztus, áld meg minket, hogy végre igazán te rólad legyen szó, és mi legyünk csöndes, egyszerű barátaid, szolgáid, követőid, de úgy, hogy igazán, igazán nem az én ügyem, életem, hanem a te ügyed, a te igéd, a te evangéliumod az, amiről szó van. Áld meg minket így, és így vezess el minket az igaz, harmonikus, boldog élet útjára. A mi Urunkért, Jézusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg a mi imádságunkat, és áld meg, hordozz minket a te türelmes édesatyai szeretetedben. Amen.